No. Szép jó napot kívánok mindenkinek, aki eddig nem tartott velünk a elméleten. Tehát akkor most belevágnánk a gyakorlatba, és ha emlékezetem, akkor még van egy elmaradásom önök felé a szivattyúk témakörével kapcsolatban. Jó, tehát végigvettük a volumetrikus szivattyúkat, vettünk általános üzemi paraméterek meghatározását tetszőleges szivattyú esetében, és elmaradt az áramlástani szivattyúnak az úgynevezett veszteségmentes, vagyis fordulatszám szabályzása. Na hát, miről is lenne itt szó? Van nekünk egy áramlástani szivattyúnk, ami percenként 325 liter vizet számít. Ugye ne tessenek elfeledkezni az ilyen örök érvényű számokról, ugye a gravitációs gyorsulás az 10, és a víznek a sűrűsége pedig 1 kg per liter. Jó? Tehát ha nem adja meg a példa, de leírja, hogy víz, akkor ott ugye 1 kg per literrel kell számolni. Abban az esetben, amikor mi 325 liter vizet szállítunk, akkor 18,7 méter lesz a szivattyúnknak a szállító magassága. Ebben az esetben, amikor kialakul ez a 325 liter térfogatára 18,7 szállító méteres szállító magasság mellett, akkor 1440-es fordulatszámmal üzemeltetjük a szivattyúnkat. És az a kérdés, hogy mekkora legyen a szivattyúnak a fordulatszáma akkor, amikor 280 liter per perces térfogat áramot valósítunk meg. Mi tudunk, milyen üzemi paramétereket ismerünk még a szivattyúnkról? Hát ismerjük azt, hogy van egy jelleggörbénk, nem tudjuk, hogy hol helyezkedik el a térben, de azt tudjuk, hogy az iránytangense, vagyis az egyenesünknek a meredeksége az 0,063 méter per liter per perc. Ugye ez abból fog adódni, hogy ugye méter és liter per perces koordinátorrendszerben vagyunk, de az iránytangens méter per liter per perc. A csővezetéki jelleggörbénk nem változik, és a statikus szállító magasságunk, statikus szállító magasság, ugye zérus térfogat áram mellett fog kialakulni, az pedig 7,8 méter. És nagyon fontos az az állításunk is, hogy az affinitási törvények alkalmazhatóak. Ugye, mi is az affinitási törvény? Ugye a szállító magasságok hányadával próbálunk meg meghatározni a fordulatszámokat, tehát vagy a szállító magasságok hányadosaként, vagy pedig a térfogat áramok hányadosaként fog megjelenni, ugye, ez tehát vagy ezzel, vagy azzal, de ugyanazt a végeredményt fogjuk, vagy kellene megkapni. Na nézzük, hogyan is állunk neki? Hát először rajzoljuk fel a görbéinket, és azt nézzük meg, hogy hol fog kialakulni munkapontunk. Ugye, amikor mi a 325 liter per perces térfogatáramot valósítjuk meg, akkor ki fog alakulni egy munkapont, és mi ezt a munkapontot szeretnénk térfogatára, vagy fordulatszám szabályozása, ami ugye közvetetten térfogatáram szabályozása, azzal szeretnénk változtatni, átvenni egy másik munkapontba. Na nézzük! Ugye van a szállító magasság és a térfogatáram koordináta rendszerünk. Ugye ebbe tudjuk azt, hogy 18,7 méteres szállító magasság mellett 325 liter per perces térfogatáram fog kialakulni. Ugye ezt ismerjük, ez volt a bemenő paraméter. erre a pontra kellene felírnunk a szivattyúnak a jelleggörbét, hiszen ezen biztos, hogy át fog menni. Ugye itt van ez a fekete vonal, ez lesz a szivattyú jelleggörbéje. Az, hogy eznek mi is lesz az egyenlete, azt majd később fogjuk megnézni. Most az a lényeg, hogy próbáljuk meg térben elhelyezni ezt a rendszerünket. Mit tudunk mi? Hát azt is tudjuk, hogy a statikus szállító magasságunk 7,8 méter, vagyis nekünk egy olyan parabolát kell kreálnunk, ami ezen a 7,8-es értékről indul, és áthalad ugye ezen a munkaponton. Tehát van egy egyenletünk, aminek ismerjük a két pontját, tehát ebből már meg fogjuk tudni határozni a paraboláknak az általános egyenletét. Na nézzük akkor ezt, ugyanis van, tehát itt van a zölddel jelzett csővezetéki jelleggörbénk. Jó, és ugye még egyszer, itt ezen a ponton kialakul egy munkapont, tehát a két görbe metszésében kialakul a munkapontunk, itt állandó sebességi üzem fog megvalósulni. Na hát, akkor megvannak az ábrában? Jó. Na akkor nézzük meg, hogy mi is lesz a csővezetékünknek a jelleggörbéje. Ugye egy parabolának, ugye tudjuk azt, hogy a csővezetéki jelleggörbénk az milyen, az egy általános másodfokú parabola, ami ugye y-tengelyre szimmetrikus, vagyis x tengely menti eltolásunk nincs, csak és kizárólag y mentén fogjuk eltolni, tehát valamilyen ax négyzet plusz c alakban keressük. Hát a c, ugye az y menti eltolásunk az evidens, ugye az lesz a statikus szállító magasságon, mekkora lesz idézőjelesen mondva ennek a parabolának a meredeksége, vagy az iránytangensének, vagy hát ugye az érintőjének a meredeksége, hát ugye az viszont, ugye ismerjük, kvázi ennek az egyenesnek lesz a meredeksége, hát mekkora lesz, ugye delta y per delta x-ként fejezhetjük ki, ugye a delta x, ugye ez a, vagy a delta y lépésünk, az a szállító magasság a munkapontomban és a statikus szállító magasságomnak lesz a különbsége, vagyis 18,7 méter és a 7,8 méternek a különbségeként adódik. És hát ugye mivel másodfokú paraboláról van szó, ezért ugye az x-nek a négyzetét kell venni, vagyis ugye az x távolságom, az x lépésem, ugye az 325 liter per perc a négyzeten lesz, ugye az 325 a négyzeten, szorozva a térfogatán a négyzetennel, ugye, tehát most igazából ezt az értéket keressük, ugye ez lesz a változó, független változó a térfogatán. Tehát ugye ez a meredekségem plusz, 7,8, de ezzel fogjuk föltolni y irányba. Jó, tetszene kérteni? Oké. Okay. Akkor a csővezetéki jelleggörbém, vagy máshogy mondva, ugye ez lesz, ez micsoda lesz, ez az 1,032×10⁴. Terminológia szerint. Tehát szivattyúknál maradva csővezetéki állandó, ugye?
Ez a csővezetéki állandó.
A B értéken az 1,032×10⁴, ez a csővezetéki állandó, plusz ugye 7,8 méter, mert ezzel lesz ugye eltolva statikus szállító magasságban ez a jelleggörbe. Jó. Na ugye tudjuk azt, most akkor próbáljuk meg megcsinálni ugyanezt a szivattyú jelleggörvében. Ugye a szivattyú jelleggörvéről tudjuk, hogy egy egyenes, és még azt is tudjuk, hogy az mindig olyan egyenes, ami csökkenő meredekségű egyenes. Vagyis amit, amit megadott a példa, 0,063 méter per liter per perc, az ugye valójában mínusz irányítottságú, tehát mivel monoton csökkenő a görbén, ha szabad így fogalmazni matekosan, ugye ezt szokták mondani rá, akkor oda be kell írnunk egy mínusz előjeletet. Az biztos, hogy ez az iránytalanos, az negatív lesz minden esetben. Na hát akkor nézzük meg, hogy hogyan is fog kinézni. Most ugye tudjuk az A tagunkat, meg kellene határozni a B tagot. Ugye ha belegondolom, lehet mi is napi, ugye az Y tengely metszékem, vagyis hol metszem el, hát ott fogunk, ahol a 18,7-hez még hozzá kell adni a meredekség és ennek a pontnak az értékét, vagyis a 18,7-hez hozzá kell adni 0,063 × 325-öt, ugye? Hiszen valahol itt lesz a Y-metszék, hát hol lesz? Hát valamilyen, ugye a meredekséget tovább húzom ennyivel, akkor ott lesz a meredekség. Tehát ugye pontosabban ez úgy néz neki, hogy ez az érték mínusz a meredekség szorozva ez az érték, ugye mínusz, mínusz az pedig plusz, tehát ezért hozzá kell adni. Ebből fakadóan a jelleggörbém az mínusz 0,063, hiszen ez a meredekségem, V pont plusz, ha ezt kiszámolják, akkor 39,2 métert fogunk kapni. Tehát itt lesz, ez lesz az egyenesen még az egyenlete. Na most, amikor szabályzok, akkor ugye valahova ezt a görbét próbálom meg valahova átpakolni. Ugye amikor ugye a csővezetéki jelleggörbéhez nem nyúlhatok hozzá, viszont csinálok idézőjelesen egy új szivattyú jelleggörbét, hiszen pont az a lényeg, hogy a terheléshez nem változok, a szivattyúnak a jelleggörbét fogom megváltoztatni. Hát erre kellene valamit mondani, hogy hol lesz az új munkapontom. Hát hol lesz az új munkapontom, ha a csővezetékhez nem nyúlhatok hozzá, mivel nem terhelés oldalon szabályozok, hanem gép oldalon, ugye akkor ebbe a csőnek a jelleggörbéjébe beírjon az új térfogat áramot. Ugye azt a térfogat áramot fogom oda beírni, ahova szeretnék átállni. Hát hova szeretnék átállni? 280 liter per perce szeretnék beállni, igaz? Ezt mondta a példa, hogy oda szeretnénk beállni. Ugye akkor ez pedig azt jelenti, hogy itt fog kialakulni az új munkapont. Mi szükséges ahhoz? Hát ahhoz, ugye ismerünk egy térfogatáramot, ahhoz mi szükséges? Hát szükséges a szállító magasság, igaz? Hát hol lesz a szállító magasság? Ugye ebben a magasságban, csővezetéből kiindulva, azt fogjuk kapni, hogy 15,89 méteres szállító magasságot kellene elérni. Mindjárt behelyettesítjük a csővezetőt. Jó. Tehát Hol lesz az új munkapontom? Hát az új munkapontom az ugye 15,89 és a 280 liter per perces értéknek a meccés pontjában lesz. Vagyis ezt az egyenest kvázi ide fogjuk áthozni. De nem nyúlunk hozzá a... Nem fogunk most új egyenletet fölírni, mert ugye ismerjük azt mondja, hogy az affinitási törvényt fogjuk felhasználni arra, hogy megmondjuk azt, hogy mekkora lesz a térfogatára. Na, akkor nézzük meg. Ugye itt vagyunk, most ebben a pontba kellene berajzolnunk az affinitási parabolánkat. Ugye ezen a ponton fog átmenni az affin parabolánk. Hogyan is néz ki az affin parabola képlete? Hát az affin parabola ugye az mindig egy origóból induló másodfokú parabola. Ha meg valami az origóból indul ki, akkor meg csak valami AX négyzetes összefüggést kell nekünk keresni. Akkor erre kellene fölírni az egyenletünket. Tehát az affin parabola az úgy néz ki, ugye, hogy valamekkora magasság mellett lesz egy A szor V pont négyzetem. Mit ismerünk? Ugye ismerjük a szállító magasságot, ugye az a 15,89 méter. Ismerjük a térfogatáramot, hiszen ott 280 liter per perc értéken vagyunk. Akkor már nincs más hátra, meg tudjuk, föl tudjuk írni az affin parabola képletét. Vagyis ebből meg tudjuk határozni az affin parabola meredekségét, ugye? Ebből már adódik az affin parabola meredeksége, ami nem lesz más, mint 15,89 osztva 280 a négyzetennel. Tehát az affin parabolának a meredeksége 2,027 10 a mínusz negyedike. Ugye méter per liter per perc a négyzeten. Én fog adódni ez az érték, ha ugye nagyon be akarunk írni valami mértékegységen, de hát szerintem ez ebben a formában lényegtelen. Mi azt fogjuk kapni, hogy az affin parabolámnak az egyenlete az 2,027 10-4 szorozva a térfogatára négyzetével. Hiszen ez nem lehet már. Jó, tehát ugye itt fog kialakulni, nézzük meg akkor az affin parabolát. Tehát az affin parabola az így néz ki. Ugye azt tudjuk, hogy ezen az affin parabola mentén ugye feltáll az az összefüggés, hogy a térfogatáramok hányada megegyezik a fordulatszámok arányával. Vagy másképp megfogalmazza, a szállító magasságok hányadának a négyzete megegyezik a fordulatszámok arányával. Ugye? Vagy így fogalmazzuk meg az affin parabolát, vagy úgy fogalmazzuk meg, ugyanarra a végeredményre fogunk jutni. Mi szükséges ahhoz, hogy tovább menjünk? Hát meg kéne nézni, ugye, ha ezen a görbe mentén fönt áll az az összefüggés, hogy a térfogatáramok hányada megegyezik a fordulatszámok hányadával, akkor mi szükséges? Hát meg kéne nézni, hogy az affin parabola és az eredeti szivattyú jelleggörbének a meccéspontjába mekkora térfogatáram vagy szállító magasság tartozik. Ugye? Tehát szükséges a gépi jelleggörvény, kvázi itt lesz egy idézőben fiktív munkapontom, nem munkapont, hanem két görbének a meccéspontja lesz ott, ahhoz meg ugye azért kell nekünk, hogy meghatározzuk, hogy mekkora lesz az affin parabola és az eredeti gépi jelleggörbénynek a meccéspontjában, vagy a térfogatáron, vagy a szállító magasság. Mit célszerű ebből meghatározni? Mit fogunk tudni könnyedén meghatározni? Tessék? Hát igen, ez az oké, de melyik koordinátáját fogjuk tudni meghatározni? Hát mire van összefüggésünk, ebben mi szerepel?
Az X-et.
Hát az X-et, vagyis a térfogatárot, ugye? Tehát ha én egyenlővé teszem a két görbét, ilyen önök döntik el, hogy szeretnének-e szívni, vagy úgy könnyedén dolgozni. Nincs annak akadálya, tehát elméleti akadálya annak nincs, hogy ezeket az egyenleteket szállító magasságra rendezzük, ugye? És akkor a térfogatáramok fognak megegyezni, és akkor a szállító magasságot fogjuk megadni, ugye? Csak ahhoz kicsit maszatolni kell a képleteket, hogy térfogatáramra rendezzük, így meg mivel térfogatáram, mivel szállító magasság van kifejezve a térfogatáram függvényében, sokkal praktikusabb, célszerű a térfogatáramokra fölírni az affin parabolát. Ugye? Tetszenek érteni? Na hát akkor nézzük, mit is kell csinálni. A gépi jelleggörbémet egyenlővé teszem az affin parabolának a jelleg az egyenletével. Ugye ott fog kialakulni, onnan fogjuk megkapni, hogy hol lesz az a térfogatáron, amit majd föl fogunk használni ahhoz, hogy meghatározzuk a fordulatszámunkat. Ugye tudjuk azt, hogy ez a jelleggörbe, ez 1440-es percenkénti fordulatszámhoz tartozik, tehát meg kell keresnünk azt a görbét, idézőjelben, nem fogjuk megkeresni, azt a görbét, ahol mennyire megyünk? Hát valamekkora, a 280 net fog pumpálni litert per percben. Na, ki szeretne még csatlakozni? Jó. Jó, tehát tudjuk ezt, akkor ebből már ugye mit fogunk kapni? Kapunk egy másodfokú, amelynek két gyöke lesz, az biztos, hogy az egyik negatív gyök lesz, a másik meg pozitív gyök lesz, pontosabban plusz-minuszos lesz, hiszen ez a parabola, rá nem biztos, de plusz-minuszos lesz az, hogy a kettő érték az. Mi, ugye mindig a pozitívot fogjuk figyelembe venni, hiszen negatívat nem tudunk értelmezni, és azt fogjuk kapni, hogy 311 liter per perces lesz az affin parabola és az eredeti jelleggörvény meccsése. Vagyis akkor most már tudok egy térfogatáramot, tudok még egy térfogatáramot ezen az affin parabola mentén, ismerek egy fordulatszámot, ami ehhez a jelleggörbéhez tartozik. Tehát van három ismeret, is, tehát van egyetlen egy ismeretlenem marad, az a szabályzott fordulatszám. Tetszenek érteni? Ugye, hogy mi is néz ki? Hát az affin parabola, ugye azt mondom, hogy a szabályzott per az eredeti, mert az meg fog egy fordulat, tehát a szabályozott fordulatszám és az eredeti fordulatszám, ezt lehet, hogy inkább fölírom tollal, ugye az N S per, most ezt jelöljük N A F F-nek, ugye az affin parabolán kialakult fordulatszámom, meg fog egyezni, ugye a szabályzott térfogatáramon, és az affin parabolán kialakult térfogatárammal. És ha ezt én átrendezem, ugye a szabályzott fordulatszámra, akkor azt fogom kapni, hogy az affin parabolán megtalált fordulatszám, vagy az eredeti fordulatszám, ugye szándékosan van most már így itt az N, ugye ami a gép, amit leadom, amit meghatároztunk, hogy ehhez a gépi jelleg görbéhez. Ez a fordulatszám tartozik, ismerjük, tudjuk azt, hogy mire szeretnénk leszabályozni, és azt is tudjuk, hogy az affin parabola mentén ezen a meccéspontban milyen térfogatáram alakul ki, vagyis 1440 szorozva 280 per 3,11-el, vagyis ugye a 280 per 3,11 az körülbelül 0,9, vagyis 90%-kal kell csökkentenem a fordulatszámot, vagy hát ugye 10%-kal kell csökkenteni, a 900 eredetinek a 90%-ára kell lecsökkentenem, ami azt fogja jelenteni, hogy 1296 fordulat per perces értéket kell beállítanom a szivattyúmnak a motorján. Ugye ezeknek az egyenleteknek az a nagy előnye, hogy itt most nem feltétlenül kell átváltanunk S-re. Hiszen ha én most méter és liter per perc koordináta rendszerbe vagyok, akkor ha ezekben az egyenletekben métert helyettesítek be, akkor liter per perc mértékegységbe fogom megkapni ugye a térfogatáramomat. Fordítva, ha mennyi ide liter per percet írok be, akkor pedig méterbe fogom megkapni a szállító magasságot, és ha ide pedig ugyanazokat a dimenziókat írom be, hiszen ezek dimenziómentes arányszámok, akkor is ugyanabban a dimenzióval fogom megkapni, tehát ennél a példánál nincs szükség arra, hogy itt ilyen mindenféle mértékegység átváltásokat végezzünk el. Jó. Van-e valakinek kérdése ez a példához? Minden tiszta? Jó. Még egyszer. De ugye azt már számtalanszor elmondtam önöknek, hogy nincs zárt hely a tantárgyból, csak próba ZH-k vannak. Most nem is tudom, mikor fog elindulni. Két hét múlva fog talán elindulni a következő. Most nem vagyok ebben. Százszor vagy bár jövő héten, nem tudom, hát nézzék el nekem ezeket a dátumokat, így fejből nem tudom. De próbáljanak meg önök találni maguknak egy időpontot, amikor így készülgetnek a vizsgára. Tehát írtónak szívás lesz a végén. Igen, hát aki előző fél évben valamelyik tantárgyunkból biztos, hogy vizsgáztak, előző fél évben, vagy ebből, vagy a hő és áramlástamból, tudhatják, hogy mekkora kellemes érzés az, amikor egyszerre írnak az egész mindenségből. Hát nem lennék most hallgató. Átérzem a helyzetüket. Jó. Tehát próbálnak megkészülgetni, ne egyszerre kelljen a vizsgára elkészülni, mert az nagy munka lesz. Ha folyamatosan próbálnak készülni, akkor talán nem lesz annyira nehéz egy ilyen felfrissítő gyakorlásokat csinálni. Természetesen a próbazéhák azok korlátlan számban elérhetők a megnyitásuktól számítva. Úgyhogy ennyi. Jó. Első házit adott be valaki a teremben lévő közül? Jó, majd ijavítom őket. Na, akkor menjünk. Elméleten pedzegettem, elég sok mindennel foglalkoztunk, vízturbinákkal, szélturbinákkal, és mindenféle hidrostatikus és hidrodinamikus erőátvitelről. Hát kicsit sír a szívem, hogy nem tudunk, vagy legalábbis a jelenlegi tantervben minimális szinten vannak megemlítve a hidrostatikus és hidrodinamikus erőátvitelek, talán egy picit hangsúlyosabbnak kellene lenni, hiszen mérnöki gyakorlatban önök számára talán picit előnyösebb lenne, hogyha ezekkel a hidrodinamikus, hidrosztatikus hajtásokkal jobban foglalkoznánk. Azt nem tudom, hogy szakirányom mennyire foglalkozik. Tud valaki valamit arról mondani, hogy szakirányom mennyire foglalkoznak erre átvitelekkel? Nem. Én sem tudom. Ez a baj, de hajtás technikában előszeretettel alkalmazzák ezeket, már csak azért is, mert a régi típusú automata sebességváltók az autóban az igazából hidrodinamikus pneumatik módosító volt, egy kis mechanikus végfokozattal, úgyhogy talán ebből a szempontból érdemes lenne jobban megismerkedni velük, de hát most ez így néz ki. És ami most jön, lezártuk a szivattyúknak a témakörét, és most belevágunk a szélturbinákba. Ebből van 1, 2, 3, 4 példa van, tehát nem eszeveszett nagy mennyiség, vagy sok típus példa az, ami előfordulhat a vizsgán. Cserébe elég könnyű és egyszerűen számítható példákról van szó. Na nézzük, rögtön térjünk rá az elsőre, mert sok beszédnek sok az alja. Ugye, mekkora az elméleti teljesítménye annak a szélkeréknek, melynek rotorátmérője 6,5 méter, vagyis ha kimennek itt Győr-Szent-Iván környékére és megnézik ezeket a berendezéseket, akkor hogyha egy kört húzunk, ugye azok három lapátos berendezések, azoknak a burkoló görbéje az 6,5 méter. Tudjuk azt, hogy egy adott üzemállapotban a hatásfoga 72%, és tudjuk azt, hogy a szélsebessége 80 km per óra, és tudjuk a levegő sűrűségét, ami 1,22 kg per köbméternek vehető. Tehát még egyszer, mekkora a legnagyobb teljesítmény, amit ez a szélkerék szolgáltatni tud a számunkra. Tehát ebben az üzemállapotban mekkora a teljesítménye, és mekkora teljesítményre lenne képes, mekkorát tudunk kihozni elméletileg ebből a berendezésből. Na, hát akkor szaladjunk meg. Ugye vannak sebességeink, amikkel tisztában kell lenni. Van nekünk egy sebességünk, amit C2-vel szokás nevezni, az, ami nagyon messze van. Ha elképzelünk egy burkoló görbét, egy úgynevezett áramcsövet, azoknak, akik nem voltak velünk a elméleten, tehát van egy áramcső, abba behelyezzük ezt a szélkereket. Van egy szélsebességünk, amit C1-jel szokás jelölni, ezzel fújjuk meg a szélkereket. Lesz egy sebesség a szélkeréknél, és lesz majd egy C2 sebességünk, valahol a távolban, ugyanebben az áramcsővel, csak elég messze már a szélkeréktől. Tehát van egy C1, egy C szélkerék és egy C2 sebességük. Meg kellene határozzunk, ugye ismerjük a C1 sebességet, hiszen azt megadta a példa, hogy 80 km per óra, tehát azzal fogjuk megfújni a szélkerekünk. Ki kellene számolnunk a szélkeréknek a sebességét, vagy hát hogy mekkora sebességgel érkezik a levegő a szélkerékhez, és meg kell határozzuk a C2-t a távolban, a szélkerék mögött a távolban lett, távolban vett sebessége. Ahhoz, hogy mi szélkeréken lévő sebességet tudjuk számolni, ahhoz ismerni kell a C1 és a C2 sebességet. Hát először meg kell határozni a C2 sebességet, ami nem lesz más, mint ugye a hatásfok, az nem lesz más, mint a C2, C1 hányadosnak a négyzete, és az lesz az 1 minusz a hatásfok. Tehát ha azt a képletet átrendezem, tehát abból indulok ki, hogy vagyok, itt vagyok, tehát abból indulok ki, hogy a C2 per a C1 a négyzeten az nem lesz más, mint az 1 mínusz a hatásfoka a szélkeréknek. Ugye? Tehát ebből fogok elindulni, és átrendezve az egyenletet megkapom, hogy a C2 az nem lesz más, mint négyzetgyök alatt 1 mínusz hatásfok szorozva a C1-jel. Nagyon figyelek, hogy ha beütik a számológépbe, akkor a C1 az még véletlenül se kerüljön be a gyökjel alá, mert akkor elmegy, mint emelszik az eredmény, de nagyon csúnyán. Ugye akkor írjuk be az eredményeket. Ugye mivel itt a kilométer per órába írunk be, akkor itt valószínűleg kilométer per órát fogunk kapni, hiszen megint arányszámokról van szó, és hát a sebességek aránya az ugyanaz lesz, ugye ha belegondolnak, kilométer per óra vagy méter per szekundum, az már nagy lényegtelen. Valójában ez körülbelül 42 km per óra, tehát ha kilométer per órába írjuk be, az olyan 42 km per óra, ez pedig méter per szekundum, 11,66, bocsánat, is felhasználtunk. Annyira most nincs ilyen. Múlt héten hideg volt. A hölgyeknek úgy gondolták, hogy otthon jobb lesz, nem nyitom rájuk az ablakot. Jó. Na, tehát akkor ezt tudjuk. Akkor most már ismerem a C1-et, ismerem a C2-t, meg fogom tudni határozni a szélkeréken lévő sebességet. A szélkeréken lévő sebesség az nem lesz más, mint a szélsebesség és a távolba vett sebességnek a matematikai vagy számtani átlaga, tehát a C1 plusz C2 per 2-ként fog adódni. Ha ide kilométer per órában írom be, akkor természetesen kilométer per órában fogom megkapni. Tehát itt is lényegtelen, hogy most méter per szekundumban vagy kilométer per órában írom be. Ugye ez durván 61 kilométer per órára fog adódni, ami 16,94 méter per szekundum négyzet. Na most, meg kellene határozni a szélkeréknek a síkjában ébredő erőt. Hoho, mit is kell fölírjuk? Van áramló kontinuumom, és erőt szeretnék kifacsarni belőle. Mire? Valami nem rémlik önöknek? Inkább nem rémlik önöknek, tudom ezt. Már megbeszéltünk többször, hogy az ilyeneket valahova elássák, jó mérel rátaposnak, meg még le is betonozzák, csak hogy biztos legyen a hatás, tehát ez. De akkor segítek, hogy föltörjük a betont, meg kiássuk. Az impulzus tétel, ugye? Ó, a kolléga úrnak, nem látom a száját, de a szemére minden rá volt írva. Minden rá volt odaírva. Ó, még a száját is láttam volna. Eldobtam volna itt nagy hátas, ugye? Na, tehát ugye az impulzus tétel kellene felírni. Valaki, hát jó, valaki emlékszik? Kollég úr emlékszik az impulzus tételre? Igen, így van. A C az négyzeten volt, ugye? C négyzet, C, rosszor, A. Na, hát nem is olyan vészes, ugye? Na, tehát most ugye nem tudjuk ezt a C-négyzetet fölírni, mert hogy teljesen más lesz az a sebesség, ami belép a rendszerbe, és ami kilép a rendszerbe, ugye? Hát mi fog belépni? Be fog lépni a szélkeréken lévő sebesség, és hát hogy mi fog távozni? Hát távozni pedig lényegében a két, a belép a szél és a végtelenbe vett sebességnek a különbsége. Igazándiból tetszenek látni, megjelenik a C négyzet, csak most nem egy sebességnek a négyzetét veszik, hanem két sebességnek a szorzatát fogjuk venni. Méter per szekundum a négyzeten lesz, így is. Már nem a méter per szekundum zárójában a négyzetet. A négyzet méter szekundum négyzetként fog ugye adódni. Megszorozzuk a szélkeréknek a keresztmetszetével. Ugye ez egy elméleti, tehát hogy a lapátok által kifeszített kör területével kell számolni, és hát a ró mint a levegő sűrűsége. Na nézzük, ugye van egyszer egy 16, és itt már át kell váltani méter per szekundumban, nem véletlen írtam át ezeket az értékeket, amiket számoltunk. Tehát ugye van egy 16,9 méter per szekundumos szélkerék sebességünk. Aztán van nekünk ugye az átmérő, összeadódó keresztmetszet, ugye 6,5 a négyzeten pi per 4, ez lesz az a körnek a területe. Egy 1,22 kg per köbméteres sűrűségünk, és ugye 22,2 az a szélsebességem, átváltva méter per szekundumba, és egy 11,7 méter per szekundumos távolba vett áramlási sebességünk. Ebből fog kijönni az, hogy ebben az üzemállapot, vagy hát ugye ilyen szélsebesség mellett, ilyen geometriával rendelkező szélkeréknél körülbelül 7184 newton erő fog fellépni. Nézd, leköptem, nem ott van a piros pont végén. Csak az ott nem teljesen úgy látom a monitoromon, mint amit önök látnak. Ahogyha én a tollamat nem látják, de ha én átváltam ezt lézermutatóvá, akkor azt már látni fogják. Itt van a van egy lézermutató, na ezt látják. Hát nem látják, de mindegy. Csak ez a piros pötty nekem megjelent a monitoromon, és azt hittem, hogy oda... Milyen pixel hiba van, vagy mi van ott? Nem tudom. Jó, tehát ekkora erő fog kialakulni, vagyis amikor méreteznek, vagy próbálnak méretezni egy ilyen szélkereket, akkor azt kell figyelembe venni, hogy ilyen talapzatot építsenek, ami valamekkora magasságon mit fog csinálni, ugye forgatónyomaték fog kialakulni, akkor meg egy valamekkora ellenforgatónyomatékot, egy ellensúlyt, olyan alapozást kell kialakítani, vagy azt mondani a mérnöknek, hogy én szeretnék egy 30 méterre magasságra föltenni egy szélkereket, ez a jellemző szélsebességem, ezzel a maximummal számolok, majd ezt meg megkapom a, mit tudom én, Greenpeace-től. Én megkapom, hogy itt Greenpeace-esek lebontanák az egészet a francba. Szóval valahonnan a meteorológusoktól megkapom, hogy a jellemző szélsebesség ezen a vidéken 80 km per óra, vagy azt mondom, hogy én ezt a szerkezetet ennyire fogom tervezni, és ha nagyobb lép fel, akkor leállítom az egészet a francba, amely le fogja tépni nekem az egészet. Azt mondom, hogy egy ilyen 7184 newtonos erőre 30 méteres karon fog dolgozni, csinálja nekem egy alapot. Tehát így egy a kooperáció a különféle mérnök szakágak között. Na, tehát ha tudom azt, hogy mekkora erő fog ébredni ezen a szélkeréken, akkor mit fogunk tudni meghatározni? Hát a teljesítményét ebben az üzemállapotban. Ugye mit kell tudnom? Tudnom kell az erőt, és melyik sebességet? a szélkeréknél lévő szélsebességet kell még tudjam, hiszen ez a szélsebesség fogja megforgatni nekünk a szélkereket. Ebből ki fog jönni az, hogy megszorzom a 7184 newtonos erőmet a 16,94 méter per szekundumos szélkerék sebességgel, és erre pedig azt fogom kapni, hogy 121,4 kilovattnyi energiát fogok tudni teoretikusan előállítani ezzel a berendezéssel, vagyis pillanatnyilag ekkora lesz a szélkeréknek a teljesítménye. Ugye ezt fogja átadni a generátornak, van valamekkora vesztesége, tehát a villamos hálózatban ennél egy picit kevesebbet fogok tudni átadni, mondjuk 110 kW-nyi teljesítményt fogok átadni a villamos energia hálózatnak. Ezen a szélkerékkel ilyen teljesítmény mellett. Na jó, de akkor nézzük meg azt, hogy ez a szélkerék ilyen szélsebesség mellett mekkora teljesítményt fog nekünk leadni. Van nekünk egy BEC-limitünk, egy úgynevezett BEC-limit. Most nézzük meg, hogy a BEC-limit alatt vagy fölött vagyunk-e, hiszen hogyha a BEC-limit fölött vagyunk, akkor nem fogunk tudni leadni ekkora teljesítményt, mert ugye, ha elméletben mondtam, a BEC-limit az, amit elméletileg ki tudunk sajtolni egy ilyen berendezésből. Azt, hogy most alatta vagyunk, vagy fölötte, az ki fog mindjárt derülni. Néz ki, hogy a maximális teljesítménye egy szélkeréknek az nem lesz más, hogy 0,593. Ez az 59,3-as értékből, vagy a 16,27-edből fog adódni. És ugye a mozgás, vagy a szélnek a mozgási energiáját kellene meghatározni ezen a felületen, vagy abból számított teljesítmény. Bocsánat, az még nem lesz más, mint a szélkerék, tehát a BEC-limit szorozva a szélkerék keresztmetszetével, és a szélsebesség harmadik hatványa per 2 szorozva a sűrűséget. Tehát ezzel az összefüggéssel lehet megmondani azt, hogy egy szélkeréknek egy adott szélsebesség mellett mekkora lehet a maximális teljesítmény. Akkor helyettesítsünk be, ugye 22,2 volt a elméleti szélsebességünk, 6,5 méter volt az átmérőnk, ugye abból képzünk egy keresztmetszetet, tudjuk a BEC-limitet, tehát ezt is érdemes tudni. Hát azt, hogy fölírja-e, aki hozzám tartozik, és én nézem a képletgyűjteményét, mondjuk elfogadom, hogyha fölírják a BEC-limitet, csak találjanak ki rá valami jelölést, hogy BL, vagy mit tudom én, és nem bajnokok ligája, nem tudom más. Jó, és akkor fölírhatják ezt a 59,3%-ot, de hát ez is olyan, mint a víznek a sűrűsége, vagy a gravitációs gyorsulás értéke. Ezért egy picit ezt raktározzák el. Tehát amikor azt mondják önöknek, hogy mekkora a hatásfoka, ha jönnek a Greenpeace-esek, és megpróbálják önöket bepalizni, hogy építsenek, vagy mit tudom én, vagy valami lobbiznak szélkerékét, és azt mondják, ennek a legjobb a hatásfoka, és megkérdezik, hogy mennyi? 90%. Ha? Lát, 90%. Maximum villamos hatásfoka lehet, maximum 60% lehet egy szélkeréknek a hatásfoka. Ez lesz jelent. Elméleti maxhatár az 60%. 131,3 kilovattnyi áramot tudnánk, vagy teljesítményt tudnánk átadni a generátornak, ha minden klappolna, tetszenek látni, nem érjük el a BEC-limitet, tehát BEC-limit alatt üzemel ez a berendezés, tehát jól tervezték meg, mert nem lett túl méretezve, nem több teljesítményre lett tervezve, mint amennyi ezen a szélsebesség mellett képes lenne leadni ez a berendezés. Jó? Ennek a példának ez a lényeg, hogy nézzük meg, hogy most mennyi a teljesítmény, és mennyit lehetne kihozni ebből a berendezést. Jó. Na nézzük tovább. Mi van még? Na, most fordítottan játsszuk el a dolgot. Most próbálunk egy szép kereket tervezni. Azt szeretnénk, hogy meghatározzuk, mekkora legyen a lapát hossza egy ilyen berendezésnek. Ha azt szeretnénk, hogy 50 km per óra szélsebesség esetén 1 megawattnyi villamos teljesítményt adjon le. Tehát a villamos oldalon 1 megawattot szeretnénk, 50 km per órával fúj a szél, milyen berendezést építsünk oda. Tudjuk azt, hogy a szélturbina mechanikai és villamos hatásfoka, tehát mindenféle hatásfok 65%, és a levegő sűrűsége pedig 0,95 kg per köbméter. Na, hogyan indulunk el? Na, hogyan kell ennek nekivágni? Hát most miből tudunk elindulni? Hát azt szeretnénk, hogy ez a berendezés 50 km per óra mellett maximális teljesítménnyel üzemeljen, vagyis ugye a PEC limiten dolgozzon ez a berendezésem, vagyis fölírhatom ugye a szélkeréknek a maximális teljesítményére vonatkozó képletet, ugye a PEC limit szorozva a szélkeréknek a keresztmetszetében, azt megszorzom a szélsebesség harmadik hatványával, és elosztom kettővel, megszorzom még a sűrűséggel, és természetesen, mivel van hatásfok, ugye ez melyik oldalon jelentkezik, ugye ez a villamos oldalon, tehát ez nem a szélkerékre vonatkozik, hanem a mögötte lévő hóbelevonzra, vagyis nekem nagyobb teljesítményt kell leadnom a szélkerékkel, mint amekkora ugye a villamos oldalon meg fog jelenni, hiszen tudom azt, hogy mekkora hatásfokkal dolgozik. És ugye ennek mivel kell megegyeznie? Hát ennek meg kell egyeznie 16-on watt-tal. Tehát ugye ez az egész, ez megegyezik 16-on watt-tal. Ugye egy megawattal kell, hogy ez megnézzen, ha aztán átírjuk, akkor az 16-on watt. Jó. Akkor most rendezzük át, mit kell ebből meghatározni, vagy mit fogunk tudni meghatározni? Hát a szélkeréknek a keresztmetszetét fogjuk megkapni ebből, és ebből fogjuk majd kihámozni a lapát hosszát. Ugye akkor rendezzük át, a szélkeréknek a keresztmetszete nem lesz más, mint a szélkeréknek a maximális teljesítménye, elosztva a beclimit szorozva a szélsebesség harmadik hatványával, kettő, a levegő sűrűségével és a mechanikus és villamos hatásokkal. Akkor nézzük számszakilag, tehát 16-on osztva 0,593 szorozva, ugye az 50-et átváltva méter per szekundumra, az 13,9 a köbön, osztva 2-vel szorozva 0,95, szorozva 0,65. Itt lemaradt egy 0,5. Lehet, hogy ott nem lesz jó. Többet akar. Letöröljük. Nem lézen mutató. Tol. Tehát ez 0,65. Ebből azt fogjuk kapni, hogy ennek a berendezésnek 2034 négyzetméteres, hú, az mocskos nagy, ugye? Már csak így ha belegondolnak, most ha vesznek otthon, vesznek egy telket, és azt mondják, hogy 2000 négyzetméteren kell füvet nyírni, akkor inkább bemennek a, nézzék, a gazdaboltba, azt vesznek 3 bárányt. Ugye miért bárányt vesznek? Miért nem kecskét? Igen, az mindent, mindent is lelegel. Ugye a bárány az meg szépen tartja, nem tudom, 5 millitát. Az egy nagyon rendes fűnyíró, a bárány. Tehát ezért vesznek bárányt. Sőt, ha már itt tartunk, az osztrákok, osztrák vasúttársaság birkákat tart, azzal a céllal, hogy a villamos kapcsoló kertben, ezt így nevezik, megnéznek egy állomást, látnak mindenféle, az állomás mellett látnak egy ilyen elkerített részt, ahonban lehet kapcsolgatni a vágányok felett a áramot. De hát ott ugye 25 kiló, nem az osztráknál csak 15 kiló volt van, de hát ugye az is mocskos nagy, és csúnya dolgokat tud hűvelni. Mit csinálnak? Beviszik oda a bárányt, leged le szépen karba, és mi a járulék, hát ugye megrázhatja a szegény barit, a bundája az, az jó, mert egészen szigeteli az áramot, de hát ugye tökéletes védelem nincs, tehát hát nem feltöltődik, ha hozzáér a vezetékhez, akkor annak annyi, tehát a statikusra véd a bunda, a érintése már semmi, hát akkor megrázódik, és akkor lehet belőle birkapörköltet csinálni, tehát hétvégi birkapörkölt partit meg lehet tartani, tehát abszolút mindenki nyer.
Igen, azért
Igen?
Meg a zajték bűnőrőműben, ott 8-as tartott.
Komolyan?
8-as.
Azt. Na, az ja. Na hát én ezt nem tudtam. Tehát akkor már magyar példát is fogok. Köszönöm szépen. Most már magyar példát is fogok tudni erre hozni. Köszönöm szépen. Nagyszerű. Volt egy középiskolában, volt egy tanár, ez kicsit hülye volt mindenhez is. Cserébe mindent is tanított, és elmagyarázta a vasútgépész osztálynak, így megpróbált elmagyarázni, hogy gyerekek, a gázcsuklós villamos torolyi transformátorra vezérlik. És akkor így mondták neki, hogy tanár, ezzel egy probléma van, a villamos 600 volt egyenáramról működik, tehát tekergetheti a torolyi trafóját, akkor se fog megmozdulni az a villamos. Azt mondja, hú, hát ezt nem tudta. De jó tanárnak lenni, mindig tanul valami újat az ember. Na, hát, mondjuk, hogy most nem ez a helyzet volt, de...
Jó.
Na, szóval akkor ugye a keresztmetszetnek a képletéből kellene kihámozzuk. Ugye először ebből ki fogjuk tudni hámozni. Hát ugye fölírhatjuk, ugye mérnökök vagyunk, de hát a D négyzet pi per 4-ből indulunk el. A matematikus az simán ráírja az R négyzet pi, tehát az olyan gyönyörűen odaírja. Megkérdezem a matematikust is, látott már sugarat? Bírt már sugarat? A biztos azt mondja, hogyne? Oké, megegyeztük. Jó, tehát ugye mérnök az meg átmérőt mért, tehát, ugye, tehát nézzük meg, hogy mekkora lesz ennek az átmérője. Ugye az is érdekel minket, hogy mekkora lesz az átmérője, tehát mekkora sugárban ne próbáljam még madarakat oda terelni, ugye, mert a csúnya vége lesz. Májra is, az a baj, hogy vannak ilyen hülye sztóriaim, mindegy, már eszembe jutott ez a baj. Kindolgoztam Amerikába gyerektáborba, és hát próbáltak, meleg van, és hát nincs ablak, pontosan a szúnyogháló az ablak, mert hogy védjük az éttermet a madár támadástól, de hát azért a gyerekek véletlenül nyitva hagyták a rugós bezárású ajtót, és akkor bejöttek a madarak, mert megérezték a kajasszagot, és hát csökkentsük a meleget, voltak fönt ventilátorok. Következő szituáció, madár be, föl, és de mit a rajzfilmet, nem fogják így, így, föl, puty, ennyi. Én egy csak viszont, basszus, ez valami ez, az a tízé rajzfilm, de egy komoly, esküszöm, így, föl a madár, és lehet, tehát így csörékjének annyi. Szélkerékre. Akkor a akkor beírjuk be, ugye átrendezve egy gyök alatt 4 átmérőt, és akkor azt fogjuk kapni, hogy 51 méteres az átmérője ennek a szélkeréknek. Hát ugye azért ez is elég nagy valami, nem beszélve, hogyha a sugárról beszélünk, ugye a lapátnak a hossza, az igazándiból megint egy teoretikus érték, ugye a tengely közepétől meddig menjen ki, hát ez azért nem ekkora lesz valójában, de hogy az elméleti átmérő és az elméleti lapáthoz az így fog adódni, tehát 51 méternek a fele, vagyis durván 25,5 méteres lapát kell. Hát én még nem láttam, de láttam már így képeket, amikor szállították ezeknek a berendezéseknek a lapátjait, tehát azért a nyerges vontató simán kell oda, hogy elvigyen egy lapátot, nem csak súlyba, hanem hozba is, és még lehet, hogy oda is írják, hogy túl hosszú rakomány. Jó, tehát azért ezek nagy berendezések, ezzel próbáljuk szemléltetni, hogy még 50 km per órás szélsebesség mellett, ami, hát amikor az ember azt mondja, 50 km per óra, én nem gondol bele, hogy egy 50 km per órás szél azért az tud fájni, ugye, hogy az arcunkban viszi a port, tehát az azért az már nagy. De hát az 50 km per óra az ugye az emberekbe beivódott, mert annyiban lehet menni a városba, és akkor azért nem is tűnik olyan sokkal, mert Marika néni előtt az úton meg lehet állni. Ah, persze. Bicikivel menjen 50 km per órában. Bukós is a kell. Hát, a Kresszenin, bár Kresszenin nem mehet 50-en, ugye 40-en lehet bicikivel menni. Hát, igen. Igen. Próbáljuk ki, és az, próbálj meg meg. Tehát fölgyorsítani lehet. Tehát az nem probléma. Tehát az könnyen megy. Tehát nekünk a lovas... Nem. Nem. Abban hányan haltak meg, hogy felszállt a repülőgép, ugye? Nem. Lehet, abban már több. Ez ugyanolyan. Na, tehát akkor az erő, ami erre a berendezésre hatni fog, hogy az megint visszanyúlunk az impulzus tételünkhöz. Ugye? Tehát a szélsebesség szorozva a szélkerék területével, szorozva a levegő sűrűségével, és a szélsebesség és a végtelenbe vett sebességnek a különbsége. Na most mi a probléma? Itt az a probléma, hogy elméletileg nem tudjuk, hogy mekkora a C2 sebesség. Ugye? Mert azt nem számoltuk ki. Kiszámoltuk? Nem. Például adta nem. Hát azt kell tudni, hogy igazándiból a C2 sebesség az, igen, az igazándiból ugye úgy van, hogy a harmada, a sebességeknek a harmada az a szélkeréknek a sebessége. Tehát igazándiból a szélnek a kétharmada lesz a végtelenbe vett sebesség. Vagyis 4,56 méter per szekundum lesz a végtelenbe vett szélsebességünk. Tehát ismerjük a szélkeréken, ugye az 50 km per óra volt. Nem, igen, tehát ugye veszik ennek az egyharmadát, ez meg a kétharmadat. Nem, kétharmad, egyharmad, ugye? Tehát, hogyha számolunk, akkor meg így veszik. És akkor már rögtön ismerünk mindent. 8,6 kilonewton. Tehát ez lesz az az erő, az építészeknek ellensúlyozniuk kell, hogy ne dőljön ki az oszlop. Jó. Na, kérem lássan. Kérdésük van-e? Tiszta sor. Megvárom, hogy leírjam. Nem veszem el a képet. Na, jó, akkor most nézzük meg azt az esetet, megint ilyen kicsit ilyen teoretikus dolgok, tehát megpróbálunk tervezni valamit, ó, ma megint elfelejtettem egy animációt betenni, tehát van egy szélkerekünk, aminek a maximális hasznos teljesítménye 800 kW, ennél a teljesítménynél a szélturbinára 93,5 kN erő hat. Határozzuk meg a rotorlapátok hosszát és sebességét. Ha a levegő sűrűsége 0,92 kg per köbdeciméter, a szélturbina mechanikai hatásuka pedig körülbelül 80%. No, tehát tudjuk azt, hogy 80 kW-os berendezésünk van, majdnem egy, ez majdnem megint egy megawatt, ugye. Tudjuk, hogy mekkora erő fog ráhatni, és meg kéne mondani, hogy mekkora akkor ebben az esetben a jellemző szélsebességünk. Hát ugye ez megint egy olyan példa, hogy erőt tudunk mérni, sebességet már mondjuk elromlott az erő. A sebesség mérője a toronyban, de az erőt azt valamiért tudjuk. Na nézzük! Ugye úgy kezdődik, hoppá, hát ezt még nem kéne látni, de mindegy. Úgy kezdődik a buli, hogy nézzük meg, hogy a teljesítmény, mekkora a hasznos teljesítmény egy berendezésnek? Hát a rajta lévő erő és a sebesség szorzata, és még ugye a mechanikai hatásokkal megspékeljük. Tehát akkor azt kapjuk, ugye, hogy a szélkeréknek a sebessége az nem lesz más, mint a maximális hasznos teljesítmény osztva a hatásfok szorozva az erővel. Vagyis a 800, itt át kell váltani wattra, tehát 800x10 a harmadikon watt osztva 0,8x93,5x10 a harmadikon, ugye a erő is kilonyútonban volt megadva. Ugye kilonyúton, kilowatt az elméletek kiütni egymást, tehát ha kiló-kiló az, az ott van, mint hogyha nem kiló, nem kiló. Tehát ez körülbelül 10,7 méter per szekundumos. Micsoda? Ez még csak a szél keréknél lévő sebesség. Na most, úgy néz ki, ugye felírjuk az erőre vonatkozó képletet. Ugye megint impulzus tétel, csak hogy ismételjem önmagamat. Szélkeréken lévő sebesség, a szélkerék területe, a levegő sűrűsége, és ugye a szélsebesség és a végtelenbe vett sebességnek a különbsége. Na most ugye egyiket sem ismerjük, de azt tudjuk, mit tudunk? Azt tudjuk, hogy a szélturbinára ható erőben, tehát a rotorkeréknek területére az ismeretlen sebesség függvénye kifejezhet, tehát ki fogjuk tudni fejezni, ugyanis a maximális teljesítménynél, tehát amikor maximum dolgozik, ezen dolgozunk, akkor a szélsebessége elméletileg a harmadára fog csökkenni. Tehát a szélkeréknél lesz épp a harmada, hát a végtelenben pedig ugye meg kétharmad lesz. Hogyha tovább passzírozunk, most már megláthatják ezt az egyenletet, azt fogjuk kapni, hogy a szélkeréknek a területe az nem lesz más, mint 3/2 szorozva. Ugye a szélkerékre ható erő, a szélkerék lévő sebesség, szorozva a szélsebesség és a sűrűség szorzata. Na most ugye ebből mit nem ismerünk? Hát nem ismerjük ugye a C1 sebességet, a többit mind ismerjük. Tehát ebből az egyenletből azt fogjuk kapni, hogy a szélkerék átmérője az nem lesz más, mint a 14.247 osztva a C1-et. Ugye itt még mindig van 2 darab ismeretlenünk, tehát szükségünk lenne még egy egyenletre. Hát mit is veszünk elő? A Betz limitnek az egyenletét, mégpedig a 0,593 szorozva a szélkerék területét szorozva a szélsebesség harmada osztva 2-vel, a levegő sűrűsége szorozva ugye még a mechanikai hatásfokkal. Ebből is, ugye mi a probléma? Ebben is benne, vagy hát probléma, nem probléma, hogy a C1-et nem ismerjük, de itt van két egyenletünk. Tehát, hogyha összehozzuk a két egyenletet, akkor nagy valószínűség szerint eredményre fogunk jutni. Ugye ebből kifejezzük mondjuk a C1-et, és beírjuk ide, és akkor azt fogjuk kapni, hogy mit fogunk kapni? Hát ezt fogjuk kapni, kérem szépen. Tetszenek látni, itt van a két C1, tehát igazándiból ez egy másodfokú egyenlet, amit meg kell oldani, hát nem egyenlet, ugye átrendezhetjük, és akkor gyökös kifejezést kapunk. Tehát kétszer a hasznos teljesítmény osztva 0,593, ugye ez a becsmini, szorozva 14.240, szorozva rúgval, szorozva mechanikai társadalmakkal, vagyis 2x800x13-on osztva 0,953-mal, szorozva 14.247-tel, ugye a sűrűségünk volt 0,92, a hatásunk pedig 80%, ami ugye 0,92. Ugye itt meg méter per szekundummal fogjuk megkapni, tehát ez kb. 16 méter per szekundumos szélsebességünk van, ami hát durván 8 km per órára fog adódni. Igen? Azt tudjuk. Hát azt tudni kell. Maximális teljesítmény mellett a szélsebessége a rotornál épp a harmadára fog csökkenni. Az a becsenit, azt is mindig tudom. Na hát, ha már ismerjük ugye a szélsebességet, akkor vissza tudjuk írni a területbe, és akkor azt fogjuk kapni 14.247 per 16, ugye ez lesz a területünk, vagyis 890,4 négyzetméter, ugye hát ezt már fűnyíróval is be lehet lenni, ez nem kell bírva. Innentől kezdve ugye a lapátnak a hosszát pedig megint meg lehet határozni. Ugye ilyen formában 4x890,4 per pi, és ezt leosztjuk még kettővel. Azt fogjuk kapni, hogy ebben az esetben ilyen felállás mellett, tehát egy csökkentett sebességgel, vagy teljesítménnyel, itt már csak 16,8 méteres, mondjuk 17 méteres lapátozásra van szükségünk. Ez már egy kicsit emberébben. Tehát azért még mindig nagy az a 17 méter. Jó. Na, meg van egyetlen egy példácskánk. Kérdésehez kapcsolódóan. Jó, hát ez is igazándiból ide tartozik, tehát a... Igen?
A szélhegy után sebességben az a mérszetünk
is minket harmadik. Hát a maradék. Tehát az meg a kétharmada. Maximum teljesítmény mellett. Egy harmad, két harmad. Tehát összességében ott a sebességek összege, az a, tehát a visszajutunk majd a, tehát vissza kell jutni a szélsebességre. Jó, mehetünk? Na nézzük, most tengerjáróval fogunk foglalkozni, hajócsavarra megyünk tovább. Ugye, mint mondtam, elméleten, ugye a hajócsavar és a szélturbina között csak az a különbség, hogy mi hajt meg mit. Ugye a szélkereket a szél fogja meghajtani, a hajócsavart pedig mi fogjuk meghajtani, és hasznos teljesítmény, vagy hát ugye az lesz a hasznos teljesítmény, hogy mi meghajtjuk, a hasznos már a szélkerék, mert ugye az a hasznos, hogy meghajtja a szélt. Az egyik az energiatermelés, a másik energiafelhasználás. Ugyanazok az összefüggések fognak nagyjából működni, ugye itt már nincs becslimit, és máshogy kellene meghatározzuk a hatásfokot. Na, van kettő darab, ez nagyon fontos, tehát kettő darab hajócsavarral hajtjuk még a hajunkat, egyenként 3 méter átmérőjek a hajócsavarok. Mekkora lesz a hajó testre ható közegellenállási erő, ha maximumon haladunk, mondjuk körülbelül 20 km per órás a víznek az áramlási sebessége, a propeller hatások 74%, mechanikai hatások pedig körülbelül 80%. Mekkora legyen a hajtómotoroknak a hasznos teljesítménye, hogy még ezt el tudjuk vinni. Tehát meg kell határozzuk a közegellenállási erőt és a motorok által szolgáltatott teljesítmény, hogy ez a hajó haladjon. Na, csak itt teoretikusan, van-e annak gondolatuk, hogy mekkora lehet a közegellenállási erő? Ugye, mint mondott a példa, azt mondja, hogy a hajó állandó sebességgel halad. Ha állandó sebességgel halad egy jármű, legyen az hajó, repülő, autó, busz, vonat, bármi. Mekkora lesz az ellenállási erő? Vagyis? Így van, a közegellenállási erő. Na most, ha én meghatározok egy vonóerőt, ugye egy hajócsavarra fogom meghatározni, hiszen arra célszerű, ugye arra fogok tudni fölírni képleteket egy hajócsavarra, tehát akkor mekkora lesz a közegellenállási erő? Ugye a két hajócsavaron ébredő vonóerő. Ugye? Tehát akkor a vonóerő, amit kiszámolok a propelleren, azt meg kell szorozni kettőbe. Természetesen, hogyha 8 darab hajócsavaron lenne, akkor 8-al kellene megszorozni. Most nem tudom, hogy a ZH példánkban van-e kettőnél eltérő számú hajócsavar, vagy csak egy van, vagy mit tudom én. Tehát figyelembe kell venni azt, hogy hány darab hajócsavaron van. Nos, na nézzük, akkor hogyan kell nekiugrani a hatást. Tehát amikor megpróbáljuk meghatározni, hogy itt a C1 az lesz a haladási sebességem, a CP pedig a propellernél lesz a sebességem. Ugye ebből fog adódni egy teljesítmény. Ugye itt lesz ugye az aktuális sebességhez tartozó teljesítményem, és lesz egy maximum teljesítményem. Tehát ugye lesz a propellernél lesz sebesség, abból adódik egy teljesítmény. C1, ugye halad a jármű, és a propellernél is lesz egy nagyobb sebessége. Ott nagyobb sebességgel fog haladni a kontinúm. Jó? Pontosabban a CP-t ismerjük, ugye a propellernél a... Ugye azt mondja a példa, hogy tudjuk, hogy a hajócsavarnál a víz áramlási sebessége 20 méter per szekund, tehát a CP-t tudjuk, és a C1 lesz a hajónak a haladási sebessége. Jó. Ezt masszatolhatjuk tovább, ezt az egyenletet. Aztán igazán hol arra fogunk jutni, hogy a C1 az nem lesz más, mint a propeller hatásfok szorozva a propellernél érvényes sebesség. Vagyis azt tudjuk, ugye tudjuk, hogy 0,74 a propeller hatásfokon, itt 20 méter per szekundummal halad a víz, tehát az áram, a haladási sebessége 10,8 méter per szekundum, vagy 53,6 km per óra. Hát legritkábban szokták ugye a hajók és repülőgépeknek a sebességét kilométer per órára, meg miben tudják? Mivel csomóban, így van. Na, most ne kérdezzék meg, hogy mennyi az általában váltószám. Ezt fejből nem tudom. Ki akartam számolni, csak aztán nem jutott rá időm. El is felejtettem utána, csak így egyszerűen, amikor raktam össze a PP-ben, mondom, de jó lenne neki oda rakni, hogy ez hány csomó, mert még csak a repülők hajóhozok csomóba. És ugye nem mindegy, ugye ezt tengeri csomóba mérik, mert ugye a szárazföldi csomó az nem ennyi, ugye már más. Tengeri vízé mérföld, meg a szárazföld, hozzá kell tenni, hogy ez most szárazföldi, vagy tengeri mérföld, mert akkor összeakadnak a vizék. Így van, budos kapitalisták. C2, ugye a C2 sebességem, ugye ez még megint a távolba lett. Ugye a távolba vett sebesség, ami ugye kijön a áramcsőből, ugye az a kétszer a CP-C1-ként fog adódni, hát ugye átrendezzük ugye a képleteinket, akkor lesz. Vagyis kétszer 20-14,8 méter per szekundum, ami 25,2 vagy 90,7 km per óra, tehát azért mocskos nagy sebességek fognak ott kialakulni. Ugye nem véletlen az, amikor mennek a motorcsónakok, hogy akkor a hullámokat vernek, fölborítják szegény tűnhajósokat. Tessék? C2 ugye az, amikor ha megnézte, hogy az áramcsőből kilépő sebesség. Tehát ugye a C1 sebesség az lesz, ha most itt megfordítom, a hajónak a haladási sebessége, utána belép a hajócsavarba, ott lesz egy sebességem, és a hajócsavar mögött a végtelenbe, amikor már úgy letisztultak minden, akkor meg tudjuk minni ott az áramlás, és az a sebesség. Tehát ez egy ilyen teoretikus, megfoghatatlan sebesség, ahhoz, hogy tudjunk számolni, szükségünk van arra. Ugye a hajónak a sebességét meg tudjuk mérni, hát az, hogy a propellernél mennyi, az megint egy ilyen kicsit teoretikus dolog, de hát ott is lehet valamicskéket mérni, számolgatni, tehát ez meg megint egy külön tudományák. Na nézzük, akkor mekkora lesz a hajócsavar, egyetlen egy hajócsavarnak a tolóereje. Ugye a tolóerő az megint veszünk ugyanazt a képletet, mint a szélkerekeknél, tehát ugye itt a teljesítménynél nem a vezetőmétert veszünk figyelembe, hanem ugye a sebességéből, a hajóhaladási sebessége és a propellermérnévő sebességszorzatából fog a vagy szorzatok hányadából fog kapni egy hatásfokot, tehát az nem messze nem a becélik. Viszont a tolóerő, vonóerő képletem ugyanaz, mint ami a egy szélkerékreken hat. Tesítünk ugye 3 méter átmérőjű volt egy darab, 20 méter per szekundum a propellernél, 1 kg liter a víz sűrűsége, és hát ugye a másik két hajó haladási sebességét és a végtelenbe vett sebességet. Meg fogjuk határozni azt, vagy meg tudjuk határozni azt, hogy mennyi a tolóerő. 69,5 kiloton, mi tolóerőt biztosít egy darab propeller. Nekünk kettő van, tehát ugye itt az közegellenállás erő, vagy az összes tolóerő, az nem lesz más, mint ugye egy csavarra és a hajócsavarok száma. Ugye ezt szándékosan így írtam, hogyha esetleg készülnének ebből a jegyzetből a vizsgára, akkor ez így szembe tűnjön önöknek. Ugye itt kettő darab propeller van, mind a kettő 1769,5 kilonyúton tolóerőt ad le, tehát összesen 2939 kilonyútonnyi tolóerőt biztosít, ami valójában az közegellenállási erő legyőzéséhez szükséges. Na és akkor mekkora lesz a motornak a teljesítménye? Ugye a teljesítmény az nem lesz más, mint a vonóerő, és a ugye, kialakult sebesség és a mechanikai hatások hányadosa, vagyis a 2939, tehát ugye az összes Hát ugye az ellenállás, mint lehet, hogy célszerű lenne beírni, de beírok egy E betűt. F-E, tehát szándékosan ne ezt az erőt írják oda, hanem ezt. Szorozva 20-szal, osszal, ugye a 0,20%-os volt a mechanikai hatásfokunk. Erre azt kapjuk, hogy 73,5 megawattos motor teljesítmény szükséges ahhoz, hogy ez a hajó 53,6 km/h-val haladjon. Vagy máshogy mondva 20 m/s legyen a az áramlási sebesség. Ugye ez azért is fontos, hogy a propeller környékén azt mondták a tudósok, ebben, ennek a propellernek 20 m/s még nem fog kialakulni telítési gőznyomás, vagyis kavitáció, tehát ha így üzemeltetjük, akkor meg tudjuk menteni a kavitációtól ezt a propellert. Na, viszont van egy jó hírem önöknek, legalábbis aki regisztrálta magát a Teams-re, sikerült felvételt készítenem az óráról. Úgyhogy ezt az órát, mind az elméletet minden keresztül vissza tudják nézni. Nem tudom, hogy múltkor miért nem sikerült, most sikerült. Úgyhogy kívánom, hogy a Teams tartja meg a jó szokását, hogy engedje, hogy rögzítse az órát. Remélem, hogy ezzel egy kis könnyességet fog tudni önöknek adni a felkészüléshez. Hát akkor itt most befejezném az órát. Köszönöm mindenkinek a figyelmét és a részvételét. Jövő héten találkozunk, vagy így, vagy úgy még mindig. Minden jót!